Krisztusban szeretett testvéreim! A Galileai tenger partján éppen hálót vetni készülő halászokat, Pétert és Andrást, amint hallottuk az evangéliumban, Jézus így szólította meg: kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. És a beszámoló szerint azok otthagyták hálóikat és követték. Aztán nem sokkal később az esemény, és ezt is hallottuk a híradásban, megismétlődik. Ez alkalommal a hálóikat javítgató Zebedeus fiakat, Jakab és János apostolt szólítja meg, és az eredmény ez alkalommal is ugyanaz. Ők is otthagyták a csónakot, apjukat, és követték őt, követték Jézust. Krisztusban szeretett testvéreim, be kell vallanom önöknek, ez a két meghívás történet így első hallásra túlságosan leegyszerűsíti a valóságot. Túlságosan egyszerű történet. Ez a történet így leírva csupán csak azt érzékelteti, ami a meghívásból a külső szemlélő számára látható. De ez a két meghívás történet egyáltalán nem beszél arról, ami tulajdonképpen a meghívás történetnek a magva, a veleje, a lényege, hogy mi játszódott le a meghívott embereknek a lelkében. Mert az csak a végeredmény, hogy követték, és aztán emberek halászai lettek, illetve ott hagytak mindent, és elindultak Jézusnak a nyomába. És mennyire fontos ez a történet, és mennyire fontos innen megközelíteni ezeket a meghívás történeteket, ennek érzékeltetésére én egy mai modern példát szeretnék önökkel megosztani. Bizonyára többen hallottak Marcel atyáról, az 1887-ben született Marton Boldizsárról, aki Zalakomáromban született, vallásos szülőknek a gyermeke, aki miután leérettségizett, azután Budapesten latin, magyar, görög szakos tanári oklevelet szerzett, de ott az egyetemen ez a mélyen vallásos családban született fiatal ember az egyetemen elveszítette a hitét, ateistának vallotta magát, sőt ilyen összejövetelekre járt, ahol arra készültek, hogy hogyan lehet az embereket ebben a témában fölvilágosítani. Ugyannyira eltávolodott a hittől, hogy 16 éven keresztül szentségekhez sem járult, be nem tette a lábát a templomba. De megmaradt ebben az emberben valami szemernyi jóság, mert amikor az első világháború idején egy kétgyermekes édesapa katonai behívót kapott, akkor Marton Boldizsár önként jelentkezett, és elment a frontra kétgyermekes családapa helyett. Az albániai frontra került, nem is ide közelben. És hát ott történt aztán valami vele, amit önéletírásában leír, hogy elkezdett Jézus kopogni szívének az ajtaján, és lassan kezdte a dolgokat újra rendezni az életében, úgy annyira, hogy 38 éves korában visszakapta ajándékba a hitet, de nem csak a hitet kapta ajándékba ekkor, hanem már a karmelita hivatást is. És amikor 1925-ben belépett a rendbe, ott kapta különben a Marcel megnevezést, a Marcel atya nevet, és itt aztán 1930-ban fogódzanak meg, 43 éves korában szentelték pappá. Örök fogadalma után Budapestre kerül, Igen-igen nagy embereknek volt a lelki vezetője, köztük a vértanú Apor Vilmosnak, ugyancsak vértanú Vincenti Józsefnek. Aztán, amikor 1950-ben feloszlatták a rendeket, akkor ő civilbe öltözve, de papi lélekkel végezte azt a munkát, amit ilyenkor végezni lehet. Látogatta a szétszóratásban élő szerzetes társait, tartotta bennük a lelket, és szent életű emberként halt meg 1966. májusában, és amiként a mi Márton Áronunknak is folyamatban van a boldogávatási köre, ugyanúgy Marcel atyának is folyamatban van az ő boldogávatási köre, a Kármel nővérei folyamatosan imádkoznak az ő boldogávatásáért is. De miért mondtam el a történetet? Most erről a Marcel atyáról, aki így bejárta ezt az általam röviden pár mondatban érzékelt utat, jegyzi fel egyik rendtársa, és ez könyv formájában is megjelent, hogy amikor már megtért, és mint megtért ember visszatért Zalaegerszegre, ahol korábban tanároskodott, nem mondtam el, hogy Petrozsényben is volt majdnem 10 éven át tanár az akkori katolikus gimnáziumban ez az ember. Most amikor megtért, és megtért emberként elkezdte járni Zalaegerszeg utcáit, akkor mindenki fölfigyelt arra, hogy a tanár úrban valami különös változás ment végbe. A megtérés szó szerint levét róla. És egyszer, és ezért mondtam el a történetet idáig, egyszer kora reggel fölkelt, hogy kedvenc templomába menjen, amit nagyon korán nyitottak, hogy a szűzanya oltáránál elvégezze az imáit. És amint elindult otthonról, egy ilyen éjszakai mulatozásból hazafele tartó úri csoportba ütközött, akiket ő valamikor ismert, akik nagyon, de nagyon ismerték őt, mint tanárembert. És amikor szinte egy helyre értek az utcában, a katonár úr tisztességesen az utca szélére vonult, hogy ez a mulatásból hazatérő csapat el tudjon menni, és akkor hallania kellett a következő mondatot, és ezt mondta egy hölgy a mulatásból hazatérő csapatban: nézzétek, hová süllyedt egy ember. Nézzétek, hová süllyedt egy ember. És a társaság voltak, hogy 20-an kiröhögték a megtért embert, Marton Boldizsár, a későbbi Marcel atyát. De azt írja ez a rendtárs, hogy voltak más jellegű próbák is. Saját maga vallotta be neki, hogy azt mondta, ilyen hangokat hallott, hogy nem bírod ki, te ostoba. 38 éves fejjel akarsz te teológiát tanulni, bevágni latin szövegeket. És aztán a Karmelnek a szigora, a szabályzat, az mind-mind nem neked való, add föl, ne ámíts magad. Nem hív téged az Úr, te nem oda való vagy. És ő a megtért embernek a konokságával, komolyságával, szerénységével, alázatával újra csak azt ismételgette, majd a szűzanya átsegít. És aztán felszámolta elegáns ruhatárát egy tanárembernek, elegáns ruhái voltak, felszámolta értékes könyvtárát, elégette jegyzeteit, mondván Deus solus sufficit, az Isten egyedül elég. És elindult Jézus nyomába, elindult a kolostorba, nem torkant meg, és szentett belőle. Biztosban szeretett testvéreim, szent meggyőződésem, hogy az apostolok mindenikének szembe kellett találnia magát a családja, a környezet értetlenségével, kérdés özönével. Ezek a kérdések sokszor fájdalmasak tudnak lenni, sok esetben bántóak. Egyik papnövendék mesélte ezelőtt pár évvel, három évvel, igen, egy ilyen lelki napot tartottam a teológiának, kispapoknak. Az egyik kispap mesélte, hogy a szüleit azzal csúfolják otthon a faluban, hogy nem tudhatok a fiatokból más nevelni, csak papot. Igen. És ez neki nagyon fáj, mert úgy gondolja, a legszebbet teszi. Nem tudhatok más nevelni belőle. És hallani az ilyen kérdést, hogy megkalandultál, hová süllyedtél, elment az eszed, nem találtál más hobbit. Kedves testvérek, minden Jézus meghívását komolyan vevő léleknek föl kell készülnie az ilyen és hasonló orbitális butaságról tanúskodó kérdésekre, mert aki ilyen tud föltenni, az buta, orbitális marhaságot mond. Azt jelenti, hogy nincsen semmi fogalma arról, hogy mit jelent az, ha valakit megszólít az Isten. Mit jelent az, ha valakinek szemébe néz Jézus? Mit jelent az, akinek a lelkén kopog az üdvözítő, és azt mondja, gyere barátom, én téged hívlak, én téged akarlak, én téged küldelek. És ismétlem, a kívülálló ebből csak annyit érzékel, amit az evangélista leírt. Azért akartam ilyen mélyre jönni ezzel a gondolattal. És ne feledjük el, hogy Jézus, amióta megtette ott Galileában az első lépést, azóta úton van. Jézus azóta nem fárad bele. Azóta is járja a világot, újra és újra megáll, újra és újra megszólít embereket. Azt mondja, jöjj, kövess engem. És kedves testvérek, ma 2017. január 22-én itt a Keresztelő Szent János templomban is azt mondja Jézus, és mindannyiunknak azt mondja, jöjj, kövess engem. És meg ne próbáljunk oldalra nézni, hogy vajon a szomszédomnak mondta, mert akkor rossz úton járunk. A kérdést egyenesen nekünk teszi föl Jézus. Nem nézhetünk oldalra, nekünk szembe kell néznünk a kérdezővel, mert Jézus engem hív, Jézus téged hív, Jézus önt hívja, Jézus minket hív, minket szólít meg. Az elmúlt héten abban a kegyelemben volt részem, hogy nyomtam az ágyat. Ez is kegyelem. És hát kezembe került, mert hát nem lehet egy ilyen drága időt csak úgy elszállni, hagyni. Efraim testvérnek a könyve, az Efraim testvér egy francia megtért ember, aki korábban protestáns volt, és felfedezte a szentségeknek az értékét, és megalapította a nyolc boldogság katolikus, karizmatikus mozgalmat, ami hamarosan szenteket fog adni az egyháznak. Most olvasva az ő könyvét, Efraim testvér idéz egy Tardif nevezetű francia atyát, aki személyesen mesélte el neki a következő történetet. Ez a Tardif atya egy gyönyörű katedrálisban teljesít szolgálatot, ahová rengeteg ember, rengeteg látogató, rengeteg kiránduló érkezik. És a kirándulóknak jól tudjuk, semmi sem szent. Keresztül kasul mászkálnak a templomban, bámulják sok esetben csak, de különösebb értékelés nélkül a templom szép üvegablakait, freskóit, szobrait, de nekik semmi sem szent, nem is veszik észre, hogy ott az örök mécses jelzi, hogy templomainknak lakója van, valaki ott csendben meghúzódva, ott az ajtó mögött. És egy ilyen kiránduló csoportból írja, mondja Tardif atya, kivált egy asszony, aki odament egészen előre az oltár közelébe, és letérdekelt az oltári szentség Krisztus előtt. Krisztus előtt, akire a csoportból rajta kívül valószínű nem gondolt senki. És nem érdekelte, mit tesznek a társak, ő ott csendben imádkozott. És egyszer csak hát az asszony teljesen tisztán hallotta a következő szavakat. Könyörgök, vigyél ki innen. Vigyél magaddal, és sétálj velem egyet a városban. Köszönöm, szeretett testvérek, Jézus panaszkodik, mert az emberek között szeretne lakni, szomjazza az embereket, beszélgetni szeretne velük, de az emberek nem akarnak szóba állni vele. És ezt olvasva engem kilátott a hideg veríték, és jogosan, tömegek járulnak szentáldozáshoz. És a szentáldozáshoz járulók közül egynek is jut-e eszébe Jézust hazavinni. A szentáldozáshoz jövők közül egynek is jut-e eszébe Jézust kivinni az életbe. Elvinni a munkahelyre, elvinni az iskolába, elvinni a kórházba. Elvinni a családba. Milyen áldozás, ha Jézus mégis itt marad? Gondoltunk erre? Csak az merjen áldozni, aki Jézust haza is akarja vinni. Aki magába akarja eltemetni, az Krisztus temető, az ne áldozzon. Krisztus haza akar jönni velünk az életbe. Mikor fogjuk föl ezt? Nem azért jött közénk, hogy a tabernáklumnak a fogja legyen, akkor az égben is maradhatott volna. Ő haza akar jönni velünk. És aki nem tudja hazavinni, az ne áldozzon. Az ne gyalázza meg Krisztus testét. Ne legyen magához. Könyörülök.